Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ternyák Csaba egri esek ma 18 óra 30 perckor évvégi háladó szentmisét mutat be az Egri Bazilikában. A szertartást rádiónk élőben közvetíti, és követhető lesz a Szent István Televízió YouTube csatornáján is. Moszkva keményebb tárgyalási pozíciót vesz fel Kijevvel szemben az orosz elnök novgorodi rezidenciája elleni ukrán támadás nyomán, jelentette ki a Kreml szóvivője Dmitri Peszkov. Ukrajna ugyanakkor tagadja, hogy erői támadták volna az elnöki rezidenciát. Közben elrendelte a tartalékosok tömeges behívását a kritikus infrastruktúra védelmére az orosz elnök. Heteken belül vége lehet az ukrajnai háborúnak a lengyel miniszterelnök szerint. Donald Tusk úgy tudja, az Egyesült Államok készen áll arra, hogy katonákat küldjön Ukrajnába a béke biztosítása érdekében, erről számolt be a lengyel TVP hírportál. A lengyel kormányfő szerint az amerikai biztonsági garanciák jelentik a fő okot az optimizmusra. Egyelőre sem Kijev, sem Washington, sem más európai vezetők nem erősítették meg az információt. Fehér Oroszországban hadrendbe állították az orosz gyártmányú Oresnyik hiperszonikus rakétarendszert. Az indítóegységek átvették a harci készenléti feladatokat a kijelölt körzetekben. Az Oresnyik nukleáris vagy hagyományos robbanó fejeket hordozhat, hatótávolsága pedig bármely európai célpont eléréséhez elegendő. Kemény választépéssel fenyegette meg a Hamászt az amerikai elnök, ha nem teljesíti rövid időn belül a leszerelésre tett vállalását. Donald Trump erről azután beszélt, hogy fogadta az izraeli kormányfőt. Az amerikai elnök úgy vélte, Izrael eddig teljes mértékben betartotta a gázai tűzszüneti tervet. Elkerülhetetlennek tartja a kiadások érdemi visszafogását 2027-ben a költségvetési tanács, ha a gazdasági növekedés nem lesz jóval erősebb a vártnál. Az elemzés szerint a kormánynak 2027-re GDP arányosan 1,7% ponttal kellene javítania az elsődleges egyenleget egyetlen év alatt, hogy visszaálljon a hiány és az államadóság csökkentésének pályájára. Megnyitották a forgalom előtt az M30-as autópálya Miskolc és Szikszó közötti szakaszát. Lázár János közlekedési miniszter közösségi oldalán közölte, a tárca le tudta hívni a Strabag által nyújtott 2 milliárd forint értékű bankgaranciát, ami megnyitotta az utat a forgalomba helyezés előtt. Napokon belül 300 magyar település lakói szabadulnak meg az utcáikon dübörgő kamionoktól, írt a közösségi oldalán az építési és közlekedési miniszter. Lázár János közölte, a 20 tonna fölötti tranzit és teherforgalom a jövőben csak a meghatározott útvonalakon, elsősorban a gyorsforgalmi úthálózaton közlekedhet. A befektetési szint alá minősítette Budapest besorolását a Moody's. A nemzetközi hitelminősítő a főváros bizonytalan pénzügyi helyzetével indokolta a döntést. Karácsony Gergely főpolgármester a történteket a Budapest ellenes kormányzati politika következményének tartja. Az Egyesült Államok 2 milliárd dollárt ígért az ENSZ-nek humanitárius segélyekre 2026-ra. A kötelezettségvállalással Washington alapjaiban kívánja megreformálni az ENSZ humanitárius tevékenységéhez nyújtott segítség finanszírozási módját. Iránban párbeszédet ígért a gazdasági válság miatt tüntetőkkel az elnök. Masoud Pezeshkian utasította a belügyminisztert, hogy vegye fel a kapcsolatot a tiltakozó mozgalom képviselőivel. A kormány reformokat tervez a bank és pénzügyi rendszerben, valamint intézkedéseket hoz a lakosság vásárló erejének megőrzésére. A török rendőrség 357 embert vett őrizetbe egy az iszlám állam terrorszervezet elleni műveletben. Az akciót egy nappal azután indították, hogy 3 rendőr és 6 iszlamista fegyveres meghalt egy tűzharcban Törökország északnyugati részén. Megtámadta a jemeni szeparatistáknak szánt fegyverszállítmányokat a Szaúd-Arábia vezette koalíció. Jemen elnöki vezetői tanácsának irányítója rendkívüli állapotot hirdetett ki. Áramellátási hiba miatt leállt a forgalom a Franciaországot Angliával összekötő csalagúton. A Eurostar törölte összes járatát és arra kért az utasokat, hogy lehetőség szerint ki se menjenek a vasútállomásra. A brit és a francia oldalon is hatalmas autósorok alakultak ki, járművek százai várnak a terminál előtt. Veszélyhelyzetet hirdettek New York államban az észak felől érkező téli vihar miatt, amely helyenként rövid idő alatt 50 cm-t meghaladó friss havat szállított az Egyesült Államok északkeleti részébe. A vihar óránként 100 km-es sebességet meghaladó széllökésekkel közlekedési fennakadásokat okozott, légijáratok százait törölték, és több mint 5000 repülőgép késve közlekedett. Végül az időjárásról, sokfelé kisüt a nap, de később beborul majd, északkeleten végig több lehet a felhő, elszólt jelleggel számíthatunk hószálingózásra, kisebb havazásra, a szél sokfelé lesz élénk, olykor erős, a csúcshőmérséklet 0 fok körül alakul, híreinket hallották.
Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat, tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
A mai adásban folytatjuk tovább a beszélgetést az egri püspökök történetéről, és egy picit már mi belekóstoltunk a múlt heti adásban Rozgonyi Péter egri püspökségébe, és arról már beszéltünk, még nem volt akkor egri püspök, amikor már az ő családfájáról beszéltünk, hiszen a Rozgonyi név azért nagyon sok testvére, szülei nagyon fontos országos méltóságokat töltöttek be. Itt járunk ugye az 1400-as évek elején. Talán még arról is szó volt a múlt heti adásban, hogy veszprémi püspöknek nevezték ki. Körülbelül itt fejeztük be a beszélgetést Buda Péter atyával, aki további információkkal szolgál nekünk, ahogy mindig is tette, de mindenekelőtt nagyon sok szeretettel köszöntelek Péter atya a stúdióban, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Szóval veszprémi püspök lett 1417 augusztusában. A veszprémi évekről kell valamit tudnunk, vagy fontos-e az egri püspöki székhez vezető úthoz?
Igen, de ez a veszprémi püspökség, ez is egy nagyon kacifántos módon jött létre számára, mert hogy igazából kétszeresen is veszprémi püspök, hogyha lehet ilyet mondani. Ugyanis az érdekesség az, hogy 1417. augusztus 15-én Zsigmond király, mint Főkegyúri joggal élő uralkodó, kinevezte őt veszprémi püspökké. Egy olyan püspökség élére, amely már 1402 óta úgy igazából nem volt betöltve. Tehát mindenki érezte, hogy kell egy püspök, Zsigmond megérezte a kihívást, kinevezte őt, aki hát egyébként is már fontos egyházi méltóságokat töltött be, hiszen dömösi prépostról van szó, meg hát egyébként érdekes, hogy egri presbiter. Na de a dolognak a pikantériája az, hogy mintha erről a kinevezésről a veszprémi káptalan nem szerzett volna tudomást. Vagy nem tudjuk pontosan, mi áll a háttérbe, de ugyanebben az évben, tehát 1417-ben, novemberben a veszprémi káptalan összegyűlik, és a régi hagyományokat fölelevenítve püspököt választ. És kit választanak meg püspökké? Nem mást, mint Rozgonyi Pétert. Tehát ő, akinek már van egy királyi kinevezése, most a veszprémi káptalan által is megválasztott veszprémi püspökké lesz. Méghozzá a dokumentumok nagyon szépen emlékeznek meg róla. Van egy jegyzőkönyvünk, amely rögzítette ezt a káptalani gyűlést, és én itt most szeretném is idézni. Fölolvasnám azt a néhány sort, ahogyan jellemzik Rozgonyi Pétert. A nagy és tehetséges családból származottat, a fedhetetlent, a józant, az okosat, a tiszteletre méltót, az erkölcsöset, a vendégszeretőt, a nem erőszakoskodót, a nem gyilkost, a nem perlekedőt, a nem önzőt, a jámborságot mutatót, az egyházban nem újoncot, kitűnő erényeinél s mély belátásánál fogva a főpásztori méltóságra igen alkalmasnak ítéljük. Hát ez egy annyira szép leírás, hogy gyakorlatilag minden erénnyel ékes és minden bűntől, minden lényeges bűntől mentesként mutatják be Rozgonyi Pétert, csak a probléma az, hogy amikor Zsigmond, az uralkodó, aki egyébként Konstancban tartózkodik az egyetemes zsinaton, megtudja, hogy mi is történt, ő meg megsértődik. Hogy jó, hogy a káptalan megválasztotta, de a káptalannak be kellett volna venni a megválasztási dokumentumba, hogy azt, akit ő, Zsigmond, már kinevezett veszprémi püspökké, és mivel, hogy ez nem volt az indoklásban, ezért az uralkodó Zsigmond felszólítja Rozgonyi Pétert, hogy meg ne próbálja meg ne próbálja elfoglalni a veszprémi püspökséget, és hogy ne iktassa be magát a püspökségnek a javaiba sem. Tehát most van egy kinevezése, meg van egy választása, és utána jön egy királyra írat, hogy de meg ne próbáljon veszprémi püspökként viselkedni.
És akkor ilyenkor kinek a szava lesz a végső?
Hát végül is, hát azért Zsigmond a tekintélyesebb, de a lényeg, nem tudjuk, hogy utána pontosan mi történt, ugye a forrásaink azok hiányosak, viszont 1420-ra a királynak a haragja már bizonyosan elpárolgott, tehát már nincsen semmiféle kifogása Rozgonyi Péter ellen, és úgy beszél róla, illetve hát egy királyi dokumentumnak a záró soraiban úgy emlékezik meg róla, mint választott egri püspök. Viszont ezzel még nem ért véget szegény Rozgonyi Péternek a kálváriája, mert hogy közben kiderült, hogy 5. Márton pápának is meg kellett volna erősíteni a püspöki kinevezést. Igen ám, csak hogy 5. Márton előtt, ugye, akit most ellenpápaként tartunk számon, 23. János, kinevezett a Veszprémi Egyházmegye élére egy adminisztrátort. Ugye mondtam, hogy nem volt hivatalosan betöltve, egy adminisztrátor volt, akit ez a 23. János helyezett oda, egy Branda nevezetű bíborost. Most ő nyilván nem jött el Veszprémbe, de hát ő volt hivatalosan az egyházmegyének az adminisztrátora, a kormányzója, és 5. Márton nem akart újat húzni ezzel a bíborossal, hogy megfosztja őt az egyházmegyének az adminisztrátorságától. Itt nem is annyira a címről van szó, mint inkább a jövedelemről, ami ebből következik. Úgyhogy 5. Márton nem erősíti meg egészen addig ezt a veszprémi püspökséget, amíg az előbb említett Branda bíboros meg nem hal, aki viszont csak 1424-ben, tehát a királyi kinevezés és a káptalani választás után 7 évvel hal meg, és ekkor kapja meg a pápai jóváhagyást a Veszprémi Egyházmegye élére. Thank you.
Még egy pillanatra megállítanálak, Péter atya, mert szokás szerint jönnek a korrajzot illusztráló, vagy legalábbis azt jobban megértető, vagy bemutató gondolataim. Tehát az, hogyha valakit például egy ilyen egyházi méltóságra jelen esetben ugye a veszprémi püspöki székbe helyeznek ide, akár mondjuk Egerben is, ez akkoriban, vagy akár most is szokás, hogy egy ajánlást kell egy másik egyházi méltóságnak róla írnia, vagy tenni, mert ugye az előbb nagyon magasztos leírást adott a veszprémi káptalanata, tehát hogy alapvetően most egyet hallottunk, de ugye eddig még nem nagyon volt jellemző, hogy mi most itt az egri püspökök történeténél egy ilyen magasztos ajánlást hallottunk volna, de hogy ez amúgy jellemző volt, szükségszerű volt, vagy kellett, hogy kapjanak?
Nem volt szükségszerű, de a káptalan ugye ezzel is indokolta azt, hogy miért választják meg Rozgonyi Pétert, mert hogy itt ugye van egy 15 éves széküresedés, illetve hát csak úgy széküresedés, hogy hivatalos püspök nincsen, de hát látjuk, hogy adminisztrátor ebben az időben is van az egyházmegyében, ez a soha ide nem látogató Branda bíboros, és a káptalan korábban úgy jellemezte az elmúlt 15 évnek az időszakát, hogy ezek igazából nem pásztorok voltak, hanem inkább ragadozó farkasok, akik az egyházmegyének a javait elvitték, de tulajdonképpen érdemi munkát az egyházmegyéért nem végeztek, és ennek mint egy ellensúlyozására írják le, hogy de most ők választanak egy olyat, aki tényleg méltó arra, hogy a püspöki széket betöltse.
Mondjuk ezeket a fajta erényeket, és ezt tényleg gyakorlatilag vendégszerető, erkölcsös, nem erőszakos jámborságot mutató, most csak úgy ismétlem a szavaidat, amit ugye az előbb felolvastál, mondjuk ezeket honnan vagy mi alapján szűrik le valakiről?
Igazából szentírási alapjai vannak, tehát amikor Szent Pál apostol arról írt Timóteusnak, hogy milyen legyen a püspök, ezek közül az előbb felsorolt tulajdonságok közül egy csomót megemlít. Uh-huh. Tehát, hogy ezzel is bizonyítják, hogy egy olyan szereplőről van szó, akiben akár még Szent Pál apostolnak is kedvet elne, tehát ő sem támasztana kifogást a püspökség ellen.
Azt mondjuk tudhatjuk, vagy hát ugye kérdés, hogy mennyire állnak rendelkezésre források, hogy most ebben az 1417 és 1424 közötti időszakban akkor végül is volt-e valaki a veszprémi püspöki székben?
Az adminisztrátor, bíboros.
Tehát püspök nem volt, hanem a helyette eljáró.
Ugye volt kétszeresen kinevezett püspök, aki azonban nem tudta elfoglalni a püspöki székét, mert hogy ahhoz kellett volna a pápai megerősítés. A pápai megerősítés pedig azért nem érkezett meg, mert Branda bíboros mint adminisztrátor töltötte be ezt a tisztséget, és a pápa 5. Mártonnak nyilván szüksége volt minden bíborosnak a támogatására ahhoz, hogy megőrizze az egyházban a tekintélyét és a hatalmát. Ugye ne felejtsük el, hogy ő 17-ben választották meg pápává, úgy, hogy előtte 3 pápát kellett valamilyen módon eltávolítani az egyházból, vagy lemondás útján, mint 12. Gergely, vagy pedig lemondatás révén, mint 23. Jánost és 13. Benedeket. A pápának nagyon kellettek a bíborosoknak a támogatása. Nagyon kellett neki, úgyhogy nem akart szerintem egyikkel sem úgyat húzni, nehogy megint bekövetkezzék az, hogy maga ellen hergelve bíborosokat, mint hogy azt 1378-ban bekövetkezett, hogy a bíborosok egyrészt akkor egy új pápát választ, ami most itt az előző évtizedeket nézve, amikor 2 vagy 3 pápája volt az egyháznak, nem is lett volna nagy újdonság.
Jó, tehát 1424. augusztus 5-én érkezett meg a jóváhagyás, tehát Rozgonyi veszprémi püspök lett, tehát az egyházmegye élére került. Ezekről az évekről van fontosabb adatunk?
Tulajdonképpen nem sok minden, mert hogy mint püspök nem tevékenykedhetett. Ami érdekes, hogy van egy királyi rendelkezés még 1420-ból, tehát amikor ő már megválasztott, kinevezett, de székét el nem foglalni tudó püspök volt, a király, ugye Zsigmond rendelkezik úgy, hogy Rozgonyi Péter és a későbbi utódai, tehát a veszprémi püspökök legyenek a királyné kancelláriai, és ehhez 500 márka évdíjat is kiutal nekik a királyi udvar, és hogy nekik adja, mármint a veszprémi püspököknek azt a jogot, hogy a király nékat megkoronázzák.
Thank you.
Akkor érkezünk meg Egerbe, nem?
Igen.
Érkezzünk meg, tehát 24-től meddig volt ő veszprémi püspök, és mikortól egri püspök, Rozgonyi Péter?
Hát tulajdonképpen ez az az év, amikor ugye meghal az előző egri püspök, és akkor ugye a másodszor is püspökként regnáló Ludányi Tamás, és tulajdonképpen ebben az esztendőben a király már rendelkezik is, hogy akkor foglalja el az egri püspökséget, és ezzel tulajdonképpen már senkinek nincs igazából problémája, minden további nélkül keresztül megy a dolog, úgyhogy 5. Márton pápa következő évben, 1425-ben már meg is erősíti őt az egri püspökségében.
Ő ugye Ludányi Tamás halála után érkezik ide, tehát a Ludányi Tamás második püspökségének a végét a halála jelentette. Milyen egyházmegyét hagyott ő az utódjára?
Hát, ha visszaemlékeznek a hallgatók az előző adásra, akkor abból kiderül, hogy Ludányi Tamás második püspökség, ez egy eléggé érdekes püspökség volt, mert hogy gyakorolhatta a püspöki jogköröket, püspöki feladatokat, ugyanakkor azonban az egyházmegyének az anyagi ügyeit azt nem intézhette. Tehát a király Zsigmond ugye a korábban hosszú ideig tartó ellenségeskedés után visszaengedte őt a püspökségébe, de azt nem engedte, hogy nagy hatalomra tegyen szert, ugye a hatalomhoz a pénzre van szükség. Tehát püspökösködhetett, de komoly, mondjuk így, hogy potenciálja a hatalmi kérdésekben neki nem volt. Úgyhogy az egyházi ügyekben ott minden további nélkül következik a folytonosság. Az anyagi ügyeknél viszont az az érdekes, hogy itt megjelenik egy másik Rozgonyi. Rozgonyi István, akiről az egyértelműen állítható, hogy amikor Rozgonyi Péter lesz az egri püspök, akkor a jószágigazgató, tehát az anyagi ügyeknek az intézésére mellé kerül a testvére István. De úgy tűnik, hogy talán István már korábban is itt volt. Méghozzá, és ez nagyon szépen összeillik azzal a dologgal, hogy Ludányi Tamásnak nem lehetett az egri egyházmegye anyagi ügyeit intézni, és ezért kapta meg maga mellé Rozgonyi Istvánt, aki intézte az ügyeket, és akkor utána érkezett a testvére Péter püspöknek. Úgyhogy most a két Rozgonyi kezében összpontosul az egyházmegyének a lelki és az anyagi hatalma.
Ez jó, ez a családi úgymond egyesülés ilyen szempontból, tehát az egyházmegye szempontjából jó volt ez a kapcsolat?
Semmi jel nem utal arra, hogy ez rosszul működött volna. Sőt, azt lehet látni, hogy Rozgonyi Péternek a püspöksége alatt az egyházmegye anyagi ügyeiben stabilitás van, sőt, gyarapodás is.
Milyen tevékenységek fűződnek Rozgonyi Péter nevéhez? Most nem tudom, hogy a későbbiekben most itt a testvérének lesz-e még úgy szerepe, hogy meg kell említeni a Rozgonyi István nevét, mondjuk ugye a gazdasági dolgokban, de mi az, ami a legfontosabb, ami az ő egri püspöksége alatt történt?
Ami a legfontosabb, először inkább egy érdekességgel kezdjük. Az érdekesség az, hogy 1425. december 22-én van egy följegyzés, miszerint papszentelés történt Egerben. Nos, ez ugye nem ritkaság. Mi a különlegesség az, hogy ez az első írásos dokumentum ezzel kapcsolatban. Nyilván, hogy ez az előző századokban is több ezer papot szenteltek föl Egerben, nem tudjuk mennyit. Viszont ez az első leírása annak, hogy itt Egerben papszentelés történt a Székesegyházban. Viszont az is érdekes, hogy végül is nem Rozgonyi, tehát az új püspök szentelte őket pappá, hanem a szufragáneusa, Miklós nevezetű Dioni címzetes püspök. De akkor is, tehát, hogy Egerben papszentelés történt 1425-ben.
Azok a papok, akiket ekkor 1425-ben szenteltek itt az egri egyházmegyében pappá, ők milyen teológiai tanulmányokat folytathattak, tehát hasonlíthatjuk már a 21. századi papi oktatáshoz, vagy ez mondjuk még egy ilyen közepebb szintű képzés volt?
Ugye semmiképpen sem lehet a mostani papképzéshez hasonlítani, mert ez abban az időben még egyáltalán nem létezett, hanem többféle módon is lehetett valaki pappá, most nyilván a szentelés az, ami pappá teszi, de az, hogy hogyan jut el odáig, tehát milyen képzésben részesül ez, ez többféle módon is történhetett. Tehát részben ugye itt van Egerben a székes káptalan, amelynek kötelessége iskolát fönntartani, tehát itt képeznek fiatal embereket, olyanokat is, akik a papi hivatást választják, és akkor mondhatjuk azt, hogy ők egy olyan mai főiskolai szinten el tudják sajátítani a papsághoz szükséges dolgokat, de egyszerűbb módon is lehetett valaki pappá, tehát vidéken, városokban, plébánosok mellett, mint egy eltanulták a papságot, a papság maga is, hogyha képzett volt, akkor a legalapvetőbb dolgokat meg tudta tanítani ezeknek a fiataloknak, és hogyha ők érezték magukban a papi elhivatottságot, akkor bejelentkezhettek a püspöknél, hogy itt van egy fölkészült fiatalember, természetesen le kellett vizsgázni, hogy az alapdolgokat, ami a papsághoz szükséges, azt valóban ismerje, tehát bizonyos szintű latin nyelvismerettel kellett rendelkezni, az imádságokat ismerni kellett, szentírási főszövegeknek a magyarázatát azt ismernie kellett, ugye nyilván a dogmatikai kérdésekben jártasnak kellett lenni azért, meg hát a szertartások végzésének a rendjét. Hát hogyha ezeket valaki bizonyítottan tudta, akkor ezek után a püspök, hogyha úgy látta jónak, akkor pappá szentelte.
Ez mondjuk hány éves előtanulmányokat jelenthetett?
Ez nagyon emberfüggő, tehát...
Tehát akár egy-két év, vagy még annyi
akár,
sem?
Akár egy-két év alatt is ezeket el lehetett sajátítani.
Még egy dolog eszembe jutott, Péter atya. Ugye ez nem egri szint, hanem ugye nagyon sok, tehát több egri püspök került ugye az egri püspöki székbe úgy, hogy korábban külföldi nagynevű egyetemeken, ugye magasabb fakultánsa, tehát azért konkrétan teológiai fakultáson tanult. Tehát ha valaki teológiai fakultánson végez, azok a teológiai tanulmányok, azok mondjuk még nem predesztináltak arra, hogy valaki pap lehessen. tehát mindenképpen pappá kell szentelni, és még másfajta tanulmányok is kellettek hozzá, tehát az a fajta teológiai tanulmány, amit mondjuk Bolognában, vagy a Sorbonon tanulhatott valaki, az még nem egyenlő papképzéssel.
Részben igen, de akik oda kikerültek, azok általában már itthon elvégezték a legszükségesebb dolgokat, sőt, jó néhányan olyanok voltak, akik ezeket a tanulmányokat, ami abban az időben legalább olyan fontos volt, mondjuk a karrier szempontjából, mint a teológiai ismeretek.
Csak egy kicsit megint, hogy úgy értsük, hogy mi történt nem csak egri szűke környezetünkben, hanem hogy kiebb